Pál apostol Filippiekhez írt első, levelének első részét olvasom. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanulom az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. És gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is. Hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár szillelésből, akár meggyőződésből, Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni. Én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallatok.
Imádkozzunk! A Szent Háromság Isten, magasztalunk Téged azért, mert Te hívtál most bennünket össze, hogy mi a Te néped lehetünk, különböző helyekről, különböző korúak, különböző helyzetből, de mint a Te néped eljöttünk, hogy Téged magasztaljunk, Téged dicsőítsünk, hogy a Te valóságodat, a Te igazi valóságodat meglássuk, és kilépve a magunk vélt, vagy valósnak vélt, vagy valós apró valóságaiból rácsodálkozzunk. Köszönjük, hogy te hívsz bennünket, és köszönjük azt, hogy visszanézve az életünkre, vagy visszanézve a hitben életünkre, köszönjük azt, hogy te voltál, aki legelőször is megszólítottál bennünket, hogyha őszinték vagyunk, nem mi kezdtünk el buzgón keresni téged, vagy hogyha mi is kezdtük el, az is a te munkád volt. Köszönjük, Urunk, hogy a felolvasott ige kapcsán is elénk jöhetnek azok a személyek, akik munkálkodtak a mi hitünkön, munkálkodtak a mi megtérésünkön, a mi hozzád való fordulásunkon. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nem csak a mai korban munkálkodsz, hanem már a múltban is. Ott van a te kezednek munkája. És van, amit nagyon kézzelfoghatóan érezhetünk valóban azokon a személyeken keresztül, akik hozzánk elhozták a te nevedet. De vannak talán régebbi korok is, ahogy ebben az évben is emlékezünk reformátorról, aki jó időben, jó helyen, a te vezetésednek engedve ott lehetett, ahova te szántad őt, és áldássá vált nem csak a maga korának, hanem a későbbi koroknak is. Köszönjük, Urunk, azt, ahogy gondot viselsz a te népednek a hitéről, gondot viselsz arról, hogy mindig legyen, aki továbbadja azt. Urunk, bocsáss meg nekünk akkor, amikor ebben a vezettetésben, ebben a továbbadás, a jó hír továbbadásának vezettetésében elmaradtunk tőled. Bocsáss meg, hogyha nem voltunk olyan hűek, mint ahogy hűek voltak te hozzád, azok, akiktől talán mi átvettük az evangéliumot. Bocsáss meg, Urunk, a felelőtlenségünket, a könnyelműségünket, a nem törődömségünket, vagy az önsajnálatunkat, ahogy a misszióban, a te neved továbbadásában forgolódunk. Bocsáss meg, hogy sokszor meglankadt az a tűz, ami Pál apostol levelében annyira elevenen ég feléd és a filippi beliek felé. Bocsáss meg, hogy meglankadt a szeretet feléd, és azok felé, a most még hitetlenek felé, akik nem értik, hogy miért dicsőítjük, miért magasztaljuk a te nevedet vasárnapról vasárnapra és napról napra. Urunk, kérünk, hogy tisztíts meg bennünket. Urunk, kérünk, hogy mossád bennünket. Hadd ragyogjon újra a te fényed, a te tüzed, a te szereteted a mi szívünkben. Hadd dobbanjon új a szívünk, ahogy te akarod, hogy dobbanjon. És tisztíts meg a mi füleinket is, a mai Isten tiszteleten is. Kérünk azért, hogy értsük a te vezetésedet, a személyes életünkre nézve, és a misszió, a te jó híred továbbadására nézve is, annak a legkisebb részleteiért is kérünk. Kimozdult helyről kibillent életünket, tetett helyre, te légy a rend, a te szentelked, tegye bennünket oda, ahova te látni akarsz bennünket. Így kérünk, hogy védj hatalmat rajtunk, így kérünk a te lelkednek kiáradásáért, és így köteleződünk el újra melletted, így erősítjük meg újra a szövetséget veled, hogy Urunk, itt vagyunk, kitárjuk magunkat, és a te kegyelmedben bízva és hálát adva valljuk meg, hogy te rád van szükségünk, és igen, Urunk, megerősítjük a hozzád való tartozásunkat, megerősítjük, hogy rád van szükségünk, és a te vezetésedre, a mi életünkre nézve. Kérünk, Urunk, hogy jöjj, és a te elevenítő lelked töltse be a gondolatainkat, az érzéseinket és a tetteinket a Jézus Krisztus nevében. Amen.
Az apostolok cselekedeteinek 16. részéből olvasom a 6. versről 40. versig a részt. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket, az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvérlett, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték, bocsásd szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk, megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk, most pedig titokban akarnak elküldeni minket. Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Hadd kezdjem egy talán ismert tréfával. A rádióban bemondják, egy őrült a strádán hatalmas sebességgel mindenkivel szemben közlekedik. Mire emberünk az autó a volán mögött, egy, az összes. Nem mindegy, hogy kinek az autójába ülünk, vagy merre megyünk, vagy merre vezetnek az utaink, minden csak nézőpont kérdése, úgyhogy vigyáznunk kell, hogy merre megyünk, hogyan vezetjük. Ezt a tréfát azért mondtam el, mert amit szeretném, hogy a mai ige szakaszt összefogja, az valamiképpen a vezetés gondolata. Pál apostolnak a felolvasott részből az derül ki, hogy a második misszió útján vagyunk. Úgy döntenek Pálék, hogy visszamennek azokra a helyekre, ahol korábban jártak, megerősítik a testvéreket, majd újabb utak fele indulnak. De hogyan mennek? Merre mennek? Mi vagy ki vezeti őket? És mi lesz ennek a vezetésnek a következménye? Hány autó jön szembe, hogyha a tréfára visszautalok? Erről szól szerintem a mai ige szakasz. Nagyon tömör mondatban úgy tudnám összefoglalni, hogy Pálékat Isten vezette az útjukban az örömhír továbbadásában. Pálékat Isten vezette az örömhír továbbadásában, és ennek kapcsán azt szeretném, hogyha megnéznénk, hogy hogyan vezette, hova vezette, és mi lett ennek a vezetésnek a következménye. Mindezt gazdagréti rövidséggel próbálom meg elmondani a testvéreknek. Hogyan jut el Európába az evangélium? Ahogy a 6. verstől a 10. versig olvastuk, kanyargós úton. Pálék Frígia és Galácia felé fordulnak, mert a Szentlélek nem engedte őket, hogy Ázsiában, Kis-Ázsiában hirdessék az igét. Majd újabb iránymódosítás, azt olvassuk, hogy Jézus lelke nem engedte őket, hogy Bitíniába menjenek, és Pálék Troász felé fordulnak. Ott kap kijelentést Pál álomban, hogy Macedóniába menjen, megjelenik a macedón férfi, jöjj és légy segítségünkre. Akkor megértették és áthajóztak Macedóniába. Rövid és tömör ez a tudósítás. Lehetnek kérdéseink vele kapcsolatban. Például az egyik, hogy vajon hogyan vezette Isten az első két esetben Pálékat? Nem olvasunk semmi konkrétat. Némelyik magyarázó azt mondja, hogy Pálék társaságában ott volt Szilász, akiről a 15. részben azt olvasjuk, hogy proféta volt, lehet, hogy ő kapott kijelentéseket az Úrtól, hogy miért ne arra menjenek, amerre. Van, aki azt mondja, hogy Pál beteg volt, betegségéről úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy volt egy betegsége, és valaki azt mondja, hogy ezeken a helyeken nagyon erősen megjelent az ő betegsége, és csak amikor Lukács csatlakozik hozzá, és ahonnan már többes számba olvassuk a beszámolót, ott onnantól kezdve már egészségesebb, és akkor arra kell menni. De igazából nem tudjuk pontosan, hogy hogyan vezette az első két alkalommal Isten Pálékat. De az biztos, hogy ők a nemet is, hogy valahova nem mehetnek, azt Isten vezetéseként élték meg. Nem akarja az Úr, hogy oda menjünk. Akkor megyünk máshova. Miért nem mehetnek arra? Talán a hogyan helyett a miértre már jobban tudnánk választ adni. Miért nem mehetnek mondjuk Kis-Ázsia fele? Istennek nincsen terve azzal a területtel? Vagy éppen nincsen terve mondjuk Pállal? Nem valószínű. Tudunk azokról a városokról, ahova most Pál nem jut el, Efézusról, vagy a Jelenések 7 levelében azokról a gyülekezetekről, azok szintén ezen a területen vannak, ahova most nem jut el Pál, ahol keresztény gyülekezetek lesznek később. De Pállal más a terve Istennek. Most más a terve. Később ő is eljut Efézusba, de most máshova kell menjen. Nincsen baj Ázsiával, és nincsen baj Pállal. De Pálnak most máshol van a helye. Ugyanis, és ezt szeretném kiemelni, Istennek személyre szabottan van terve Pál életével. És Istennek azt gondolom, hogy ebből következően személyre szabottan van terve a mi életünkkel is. Térben is, és időben is. De ezt még jobban megvilágítva, gondolkodjunk el azon, hogy mit tesz Pál, amikor megírt, hogy valahova nem mehet. Amíg nem találja a jó utat, vagy azt, ahova mennie kell, addig nem áll le a missziós út. Nem esik kétségbe, nem mondja azt, jaj, nem vagyok a helyemen, nem mehetek Ázsia felé, akkor én teljesen alkalmatlan vagyok mindennemű szolgálatra, jobb lesz visszamenni Antiókiába, és valaki másnak átadni a stafétabotot, hiszen az Úr Jézus most megakadályozott egy adott útban. Nem mondja ezt, nem hagyja ott, nem tárja ki a kezét, hogy akkor én most visszavonulok, mert ő egy nagyobb elhívás, és egy nagyobb vezetésben van. Egy általános elhívás része az, hogy egy-egy konkrét helyzetben, mikor, hova kell menjen. Jézusnak akar szolgálni, azt akarja, hogy Jézust hirdessék, és addig megy, míg egymásra nem talál feladat és ember. Igen, Istennek konkrét tervei vannak az életünkkel, de hogy azt megtaláljuk, ahhoz tanulhatunk Páltól, mert Pál addig megy, míg meg nem találja a saját feladatát az ittben és a mostban. Azt gondolom, hogy nálunk is lehet így, és legyen így. Nem érezzük helyünket mondjuk egy gyülekezeti szolgálatban, egy alfán, vagy nem érezzük a helyünket a gyerekszolgálatban, vagy nem találjuk helyünket az ifjúságban. Nem kell mindenhez érteni, nem kell mindenhova beállni. Azt kell megtalálni, amit Isten ránk bíz adott helyen és adott időben. De ha egy valaminél nem találtuk a helyünket, akkor nem kell azt mondanunk, hogy hát akkor én teljesen alkalmatlan vagyok, akkor ez most így nem fog működni, jobb, hogyha visszavonulok és átadom a hivatalosoknak, a feketéknek, vagy nem tudom. Tehát nem kell visszavonulnunk. Istennek adott helyen, adott időben van terve az életünkkel. Menjünk és keressük, amíg azt meg nem találjuk. És nem biztos, hogy ami ma nem, az holnap is nem lesz. Ez is fontos üzenet szerintem, hogy Pál később eljut ezekre a területekre. Hogy hogyan találjuk ezt meg, ez egy jó kérdés, fontos kérdés, jó ezen gondolkodni. De azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Isten nem ad ilyen recepteket, hanem sokfajta lehetőség van megérteni Isten akaratát. Amit ez a rész üzen a hogyannal kapcsolatban, az sokkal inkább az, hogy minek a keretében akarjuk mi Isten vezetését megtalálni. Mi ez az általános elhívás, aminek mi a részesei vagyunk. Annak az általános elhívásnak, hogy Jézusnak a nevét akarjuk továbbadni, és ezen belül kereshetjük meg a konkrét feladatainkat. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy hova vezeti Pálékat Isten. Milyen az a közösség, amelyik az evangéliummal találkozik végül Filippiben? Maga Filippi nagy többségében rómaiak által lakott terület, veterán katonák vannak ide telepítve, büszkék rómaiságukra, és elég homogén népesség. Zsidó közösség is van, de valószínűleg igen kicsi. Olvassuk, hogy asszonyok imádkoznak a városkapun kívül, oda mennek Pálék, valószínűleg nem volt a városon belül zsinagóga, ahol lett volna 10 férfi, ott már lehetett volna zsinagóga. Itt egy kisebb zsidó közösséggel találkozunk. Igen, ez az általános leírása ennek a városnak, de nagyon érdekes az, hogy milyen társadalmi rétegekkel találkozik az evangélium Isten vezetésének a hatására. Egyrésztől látjuk Lídiát, a bíboráros asszonyt. Ő a társadalom gazdag rétegéből való. Sok pénze lehetett a kereskedésből, gazdagasszony, ő a vezető rétegből kerül ki. Olvassunk egy lányról, akit Pál megszabadít, ki szintén találkozik az evangéliumnak az erejével. Ő egy rabszolgalány, vagy egy szolgalány, ő erősen a társadalom legalsó rétegében van. Látjuk a börtönőrt is, aki végül elköteleződik Krisztus mellett, talán középosztálybeli, és azt gondolom, hogy az evangéliummal ők hármukon kívül találkozik a város egész vezetése is. Ahogy Pálékat odahívják, ahogy ítélkeznek fölöttük, valamiképpen az evangélium és annak a hatása őket is eléri, vagy ők is látják. Nem specializálódik egyetlen egy társadalmi rétegre a misszió ebben a városban. ahol Isten vezetése során jutnak el emberek az evangéliummal. Nagyon érdekes látni, hogy a maguk természetességében, de minden réteget megszólít az evangélium abban a városban. És elgondolkodható azt hiszem, a magunk szolgálatára nézve, és a magunk missziójára nézve, hol van hiány nálunk, vagy mi az, ami nagyon jól be van töltve nálunk, mint gyülekezet. Kifele könnyebb és kifele nehezebb számunkra vinni az evangéliumot. Lehet, hogy Isten nem mindenkihez rajtunk keresztül akarja vinni az evangéliumot, de mindenképpen alázatra int Istennel szemben az, hogy Istennek minden társadalmi réteg ugyanolyan jelentőséggel bír. Igen, különböző hallgatósághoz viszi el az evangéliumot Pál, és Isten pedig megnyitja ezeknek a szívét. 14. versben olvassuk, hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Nagyon izgalmas az evangélium terjedésének a hogyanja. Abban a korábbi istentiszteletek alkalmával volt szó, csak röviden erősítem meg. Egyszerre a kettő jelenik meg, ahogy Pál apostol beszél, aközben az Úristen megnyitja Lídia szívét. Az egyik nincs a másik nélkül, és a másik nincs az egyik nélkül. Hogyha Pál azt mondaná, hogy az Isten ügye a misszió, biztos vagyok benne, hogy Filippőn is mindenki meg fog térni, és ő pedig csak vár, ül, akkor nem biztos, hogy ez megtörténik. Ha pedig megy nagy lendülettel és nagy erővel, hogy most már pedig én mindenkit, akkor hol van annak az igazsága és mélysége, hogy igazából a szívekhez, annak Istennek van kulcsa, hogy nem metódusokon megy keresztül valaki, amikor megtér, nem bizonyos szabályoknak, vagy elvárásoknak kell megfelelni, vagy pontokat kell végig mondatni, vagy végig imádkoztatni valakivel ahhoz, hogy megtérjen. A megtérés kulcsa az valahol Isten kezében van, Isten nyitja meg a szíveket. Igen, Isten vezetése során különböző hallgatóságnak a szívét az Úristen megnyitja. Harmadszorra hadd szóljak arról, hogy Isten vezetése során a nehézség és a küzdelem is megjelenhet, aminek megvannak a maga gyümölcsei. Isten vezetése során megjelennek sötét erők, konfrontálódik az evangéliummal a gonosznak az ereje is. Erről nagyon sokat nem fogok beszélni, néhány héttel ezelőtt erről András többet beszélt, de ahhoz, hogy megértsük az események egymás utániságát, néhány szót kell erről is beszélni. Van egy lány, aki azt kiáltja, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Azt olvassuk, hogy jóslásnak a lelke van benne, és az ő gazdái nagy hasznot hajtottak ebből a jóslásból. Pált egyszerűen bosszantja ez a lány. De vajon miért bosszantja? Mi az, ami idegesítő benne? Hiszen igazat mond, nem? De igazat mond. Csak nem mindegy, hogy azt hogyan mondja. Képzeljük csak el, a sok útkeresés közepette megérkezik Pál és a csapat a Filippibe, végre itt vannak, megértették, hogy hova kell jönni, boldogan elindulnak, itt a helyük, elkezdik az evangéliumot hirdetni, de egy kicsi idő után jön egy lány, aki ingyen reklámot csinál nekik. De Pál nem örül ennek a démoni eredetű reklámozásnak. Ez a lány mögöttük jár, és kiabálja azt, amit kiabál, hogy kik ők. Nem egyszer, nem kétszer, sokszor. Igen, egy idő után valószínűleg nekünk is elfogyna a türelmünk. Valószínűleg furcsálhatták már a filippi beliek is, hogy hát már egyszer hallottuk, most miért kell elmondani legalább 50-szer vagy 100-szor ezt a dolgot. De valószínűleg ennél a türelmetlenségnél sokkal inkább arról van szó, hogy nem volt egy túl jó referencia Pálék számára ez a nő. Összekapcsolhatták az emberek akár azzal a pénzszerzési móddal, ahogy ezt a lányt kihasználták a gazdái. Összekapcsolhatták Pálékat, és ezt a kihasználást, ezt a pénzszerzési módot, vagy a benne lakó lelkiséget. Pálék ugyanolyanok, mint ez a lány, biztosan, hát azért járnak együtt. Egy idő után elfogy Pál türelme. Az evangéliumokban Jézusról is olvassuk, hogy odafutnak, megszállottak, és kimondják, te vagy a Jézus, az Istennek fia, és Jézus elcsitítja őket, elcsendesíti őket, kiűzi azokat a gonosz lelkeket, mert Jézus nem örül ennek. Mert ezek a gonosz lelkek így akarnak hatalmat venni Jézuson és az ő követőin. Hatalmat akarnak venni, de ez nem sikerül nekik. Pálék a hatalmasabb oldalán állva kiűzik ezt a lelket. A lány megszabadul, és végre nem lesz fogja ennek a gonosz léleknek, amelyek megkeseríti az ő életét. De Pálék cserébe foglyok lesznek. Bebörtönzik őket, a gazdái kihegyezve egy nemzeti kérdésre, rómaiak és zsidók ellentétére, áll okkal felgeresztik a tömeget, és még a vezetőket is sikerül nekik, és Pálékat megverve és bebörtönzik, és kalodába zárják. Egy erős római öntudattal rendelkező városban ez egy hathatós ér volt. Mi volt a hatása Isten vezetésének Pálék életére nézve? Láttuk, hogy a városra nézve az volt a hatása, hogy Lídia megtért, hogy egy lány megszabadult, hogy később látni fogjuk, egy börtönőr is megtér. Ez a városra nézve a hatása Isten vezetésének. Mi a hatása Pálék személyes életére nézve? Pálékat levetkőztették, és úgy verték meg, majd egy képtelen pozícióban tartották. Nem egy túl kellemes hely. Nem tudnak aludni, hogy elüssék az időt, idézőjelben, elkezdik az Urat dicsőíteni. Dicsőítés. Vajon miért? Önszuggesztió? Önszuggesztió, hogy valahogy túléljék ezt a néhány órát? Nem. Eszükbe jut, hogy hogyan vezette őket Isten ide. Eszükbe juthat, hogy hogyan vezette őket Isten ide. Eszükbe juthat Lídia. Eszükbe juthat ez a lány, aki megszabadult. Eszükbe juthat az, hogy az evangélium, Jézus Krisztus és Isten országa megjelent ebben a városban kegyelemmel és erővel. Ahogyan erről már korábban hallottunk Isten tiszteleten. A kemény katona szívek között, a marcona veterán emberek városában megjelenik az evangélium kegyelemmel és erővel. És ezért elkezdik az Urat magasztalni. A bevehetetlen, háborúban megedzett szívek közé odajön az evangélium. Mondhatnánk, vagy mondhatták volna ott, ugyan ki tudja ezeket az embereket Isten szeretetével megszólítani, ugyan ki tudja majd ezeknek az embereknek a szívét meglágyítani. Kőkemény szívek ezek. És ma is kérdezhetjük, ugyan ki tudja annak és annak az embernek a szívét meglágyítani? Kőkemény szíve van. Évek és évtizedek keménysége van mögötte. Mondhatnánk, hogy egy kemény férfi szívet legalábbis egy földrengésnek kell, hogy eljöjjön, hogy megváltozzon, de itt valóban a börtönőr megváltozik. A marcona ember első kérdése, mikor a jelek követik, ugyanis a földrengés után míg a rabok sem mennek el, ott maradnak, nem kell meghalnia, vagy nem öli meg magát ez a börtönőr. Az első kérdés ennek a marcona embernek, hogyan üdvözülhetek? Mi van e mögött a kérdés mögött? Lehet, hogy ott van az az űr, a régóta elhallgatott kérdések, amelyeket a felszín eltakart. Sokszor nagyon hamar ítélkezünk emberek fölött és a felszín után, és nem gondolunk bele, hogy vajon ki a maga csendjében milyen mélységeket hordoz magában. Ide is igaz, átvitt értelemben József Attilának a verse, alig versében egy részlet a Dunánál című versből, alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, és hallgat a mély, mint a szívemből folyt volna tova, zavaros bölcs, és nagy volt a Duna, mikor a rakodópart alsó kövén ül. Mert fecseg a felszín, hallgat a mély, és ez átvitt értelemben is igaz. És a mélységet néha zavaros bölcsnek vélt, mély is nagy gondolatok uralják, vagy éppen torzítják. Igen, lehet, hogy egy ilyen eltitkolt mélység van a börtönőr kérdése mögött, de az is lehet, hogy sokkal inkább Páliknak a dicsőítése ragadta meg őt és a börtön lakóit. Ugyanis azt olvassuk, hogy Pál és Szilász imádkozik, énekkel magasztalja Istent. Egy másik valóságra figyelnek, egy igazabb valóságra figyelnek, Isten hatalmára, dicsőségére, nagyságára, és az erről való ének átvonzotta ebbe az új valóságba a börtönőrt is. Hogyan tudtak így énekelni? Nem tudom, hogy én az én jóval kisebb viharaim vagy nehézségeim közepette tudok-e erre az igazabb valóságra figyelni. De azt tudom, hogy vasárnaponként, és így most is azért vagyunk együtt, hogy erre az igazabb valóságra figyeljünk. És hogy ennek az igazabb valóságnak a szentsége, a dicsősége áthassa az életünket, és így mások látva a mi életünket átvonzódjanak erre a valóságra. Isten vezetése során Pálik a börtönbe kerülnek, de ez a helyszín nem az, ami addig volt. A fogság helyén szabadok arra, hogy Isten magasztalják, és egy látszólag teljesen alkalmatlan helyen és időben egy ember átadja az életét Krisztusnak, mert Jézus ott is ott van. Igen, ahova ő vezet, ott nem hagy el. Ahova ő küld, oda ő utánunk jön, sőt előttünk megy. Így tért meg Lídia, így szabadult meg egy lány, és így lágyult meg, és tört össze egy kemény marcon a szív. Az övéivel van Krisztus. Érdekes, hogy miközben Pál levelet ír később Filippibe, ugyanebben az élethelyzetben van. Fogságból írja, nem tudjuk pontosan melyik fogságból, de fogságból írja a levelét. És arról beszél, hogy Isten ezt a fogságot használja. Hogy tudják, hallották a testvérek, hogy nyilvánvalóvá lett a fogvatartói között, hogy ő miért van börtönben, hogy ő Krisztusért van börtönben. Egyrészt ez is nyilvánvalóvá lett, másrészt pedig a keresztények számára is bátorítást adott az, ahogy Pál megélte a börtönben töltött időszakot. A börtön nem lesz jó hely, nem kell keresnünk a szenvedést, de azt gondolom, hogy Jézust követve lesznek olyan helyzetek, amelyek nem jó helyek, és amelyeket Isten mégis felhasznál, hogyha arra az igazabb valóságra figyelünk. Igen, az Efézus, a Filippi beliekhez írt levélben azt olvastuk, aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el is. Aki elindított benneteket, aki egyszer megfogta a kezeteket, hogy vezetni akar benneteket, az végigvezet az ő útján. Igaz ez arra nézve is, hogy az általános elhíváson belül kiki megtalálhatja maga helyét az Isten ügyében, az Istennek való szolgálatában, és kérheti az Isten vezetését erre nézve. Igaz ez arra, hogy miközben engedjük, hogy Isten vezessen bennünket, csodálatos dolgokat tapasztalhatnak meg a körülöttünk élők. Isten megnyitja a szívét embereknek, még azoknak az embereknek is, akiknek mi nem is gondolnánk, hogy valaha is megnyílna a szíve. És végül azt is látunk, hogy ennek a vezetésnek a során bennünket érhetnek olyan nehéz és próbás körülmények, amelyek elbizonytalaníthatnak bennünket, de amelyekben, ha mindvégig kitartunk, akkor Isten azokat a helyzeteket is megáldja és áldásunkra fordítja. Legyen ez itt segítség, ez a mai igeszakasz Isten vezetésével kapcsolatban a mi személyes életünkre. Amen. Imádkozzunk. Bármennyire is közel vagy távol van annak a kegyelme és ereje, amit megél Pál ezen az úton. Bármennyire is közel vagy éppen, messze érezzük magunkat ettől az isteni vezetetéstől. Tudjuk, hogy így van helyén az életünk, hogyha te vezeted, hogy te vagy jelen egyértelműen és félreérthetetlenül.
Te látod azokat a kérdéseket, amiben vívódunk hetek, hónapok, vagy akár évek óta, és nem találjuk a kiutakat, nem találjuk a megoldásokat, akár csak arra nézve is, hogy te hol látsz bennünket alkalmasnak. Nem csak a gyülekezetben, hanem a mi egész életünkkel, hol látsz bennünket alkalmasnak arra, hogy azt neked odaáldozzuk. Nagyon köszönjük, hogy érthetjük, hogy egy nagy, de annál melegebben átfogó elhívásnak a részesei vagyunk. Hogy te mindannyiunkat arra hívtál, hogy a te nevedről vallást tegyünk. Mindannyiunkat elhívtad erre a prófétai tisztre, és mindannyiunkat elhívtál arra a papi tisztre, hogy látva a körülöttünk élők nyomorúságát, azokat eléd hozzunk, azokért könyörögünk hozzád, könyörögünk a kemény és marcon a szívnek tűnő emberekért, hogy miközben emberek hirdetik nekik, vagy eléjük élik, te evangéliumodat bárcsak megnyílna a szívük. És ránk bíztad azt a királyi tisztünket is, hogy küzdjünk és harcoljunk. Mindaz, ami bennünk elő-elő akar törni óemberként, és mindaz, ami érkezik felénk kísértésekként, gonosztól. Köszönjük, ezek az elhívások, ezek mindannyiunké. Köszönjük, hogy ezekből egyikből sem mondhatjuk azt, hogy nem akarsz ránk ezekben számítani, mert igenis, azt akarod, hogy felvegyük azt, ami a mi prófétai, ami a mi papi és ami a mi királyi tisztünk, és mint a ti követeid, és mint a tieid ebben a világban, megéljük azt, amit te ránk bízol. Így jövünk eléd most, a mai napon ezért az országért. Kérünk, Urunk, hogy te őrizd meg békességben, te őrizd meg attól, hogy bárki felkorbácsolt, hogy álindokokkal viszájt, ellenségeskedést gerjesszen. Ne hagyd, hogy a zavarosban halászni akarók uralkodjanak. Add, Urunk, hogy te békességed, te szentséged járja át ezt az országot. És így kérünk ezért az Európáért is, annyi fajta népek által lakott Európáért. Köszönjük, hogy neked egykor fontos volt Európa. Fontos volt, hogy ott akkor Pál Macedóniába elmenjen. Akartad, hogy erre a kontinensen megérkezzen az ige, és hogy az emberek személyesen is, meg egy egész közösségként is találkoznak a te kegyelmeddel és a te erőddel. Urunk, ez Európa ma szomjasszal, hogy belépjen a valóságába a te szent lelked Jézus Krisztus kegyelmével és erejével. Kérünk, küldj el erre munkásokat, akár ha a kontinensről kívül érkezve jönnek más országból keresztények, akár az itt lévők, buzduljunk fel, és tartsuk fontosnak, amit te egykor fontosnak tartottál, és azt hiszük, hogy ma is fontos számodra ez a kontinens. Így áld meg a vezetőit, így áld meg azt az egész bürokráciát, amelyik irányítja, vagy amelyik a felelősségét kapta ennek. Rendezd ennek a világnak a sorsát. És kérünk, hogy közben hagyd találjuk meg a helyünket azokban a pici lépésekben, amik a mi részeink. Ha globálisan is gondolkodunk, hagyd tudjunk helyileg és lokálisan cselekedni a te nevedben. Itt a lakótelepen, ezeken a lakótelepi napokon belül is, amelyek előttünk vannak, hívjál a gyülekezetnek, ott állnak, akik egy mosolyal, egy készfogással, egy szeretetteljes beszélgetéssel kiviszik az evangéliumot ez elé, a lakótelep elé, hogy egy kegyelmeddel és erőddel találkozhassanak mindenek. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. ti azért így imádkozzatok. Mi atyám, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.